Jeremiás könyve 6-tól a 10. fejezetig. Jeremiás figyelmezteti az embereket, hogy ítélet vár Jeruzsálemre, mert a nép elfordult Istentől, és pogány isteneket kezdett imádni. A 6. fejezetben található üzenet lényegében a 3. fejezet 6. versében kezdődő üzenet folytatása. Konkrétan a figyelmeztetés Benyámin törzsének szól. Benyámin egy aprócska törzs volt, amelynek tagjai közül néhányan Jeruzsálemben éltek. Isten tehát figyelmezteti őket, hogy meneküljenek Jeruzsálemből. Benyámin fiai, meneküljetek Jeruzsálemből! Fújjátok meg a kürtöt Tekoában! Tekoá kint a pusztában feküdt Betlehemen túl, a Holdtenger irányában. Ez volt tulajdonképpen az utolsó védelmi állás, mielőtt eljutunk arra a sziklás helyre, ahol már csak a havasi kecske él. Tekoából származott Ámosz próféta is. Adjatok vészjelet Beth-Hakeremben, mert veszedelem fenyeget észak felől, és nagy romlás. Isten tehát figyelmeztet, hogy Babilónia pusztulást hoz rájuk. Északról támadnak majd, miközben Szírián keresztül vonulnak át. Elpusztítom Sion lányát, a szépet, a gyönyörűségest. Pásztorok jönnek ellene nyájaikkal együtt, sátrakat vernek körülötte, legeltet mindegyik, ahol csak éri. Készüljetek a háborúra ellene, induljatok, vonuljatok földélben. Jaj nekünk, mert estére fordult a nap, és nyúlnak már az estéli árnyak. Rajta vonuljunk föl még az éjjel, pusztítsuk el a palotáit. Sion leányát, Jeruzsálemet tehát egy csodaszép nőhöz hasonlítja, akit az éjleple alatt megtámadnak. Mert így szól a seregek ura. Vágjatok ki fákat, és emeljetek töltést Jeruzsálem ellen, a büntetése ítélt város ellen, ahol csupa zsarolt javak vannak. A fákat természetesen azért kellett kivágni, hogy faltörő kosokat készíthessenek belőlük, melyekkel betörhetik a kapukat. Majd Isten rendkívül érzékletesen jellemzi Jeruzsálemet. Ahogyan frissen tartja vizét a kút, úgy tartja ezt frissen gonoszságát. Ahogyan egy forrásból víz fakad, úgy tör elő Jeruzsálemből a bűn. Erőszakról és elnyomásról híres, mindenütt betegséget és sebeket látok. Mivel elfordultak Istentől, eluralkodott az erőszak, a rablás és az elnyomás. Ahogy arról már korábban is beszéltünk, Jeremiást arra hívta el Isten, hogy figyelemmel kísérje a nép halálát. Jeremiás szeme láttára szenvedett még egyszer utoljára, mielőtt kilehelte a lelkét. Jeremiás szeme láttára taposta őt el Babilon, és a próféta semmit sem tehetett, hogy mindezt megakadályozza. Csak annyit tehetett, hogy kiállt eléjük, figyelmeztette őket, és aztán látta, hogy darabokra hullik minden. Nagyon szomorú dolog figyelemmel kísérni egy nemzet halálát. Jeremiás könyvét olvasva láthatjuk az erre utaló jeleket. És Jeremiás proféciája ma is időszerű, hiszen sok olyan dolog történik ma Amerikában, ami akkor tájt Júdában történt. Jeremiás leírja a Júdában uralkodó állapotokat. Az utcákon eluralkodott az erőszak, az elnyomás, a fosztogatás, és a mai Amerikában is megfigyelhető ez az egyre növekvő tendencia. Ugyanazokat az árulkodó jeleket fedezhetjük fel, amelyek Júda bukását is megelőzték. Fogadd el a fenyítést, Jeruzsálem, különben el kell szakadnom tőled, és sivár, lakatlan földét teszlek. Így szól a seregek ura. Az utolsó szemig szedd meg, mint a szőlőt, Izrael maradékát, tedd rájuk kezedet, mint a szüretelő a vesszőkre. Jeruzsálem gyümölcsét is az utolsó szemig lecsipegetik majd, semmi sem marad. Kinek mondjam el, kit hívjak tanúnak, hogy hallják? Körülmetéleten a fülük, nem tudnak figyelni. Gyalázzák az Úr igéjét, nem lelik kedvüket benne. Nehéz volt az embereket figyelmeztetni, mert már nem hallgattak Istenre. Fülüket becsukták, és nem lelték kedvüket Isten igéjében. Jeremiás ezért kijelenti. Az Úr haragja tölt el engem, nem tudom már magamban tartani. Törst ki az utcán a gyermekekre, meg az ifjak társaságára. Fogjul esik férfi és nő, öreg és aggasztján egyaránt. Házaik másoké lesznek, földjükkel és feleségükkel együtt, ha kinyújtom kezemet az ország lakóira, így szól az Úr. hiszen apraja nagyja mindnyerészkedésre adta magát, prófétája papja mind hamisságot művel. Ilyen állapotban volt az ország. Az emberek haszonlesők, a papok és a próféták pedig romlottak. Népem romlását úgy gyógyítják, hogy könnyelműen mondogatják. Békesség, békesség, de nincs békesség. A próféták váltig azt állították, hogy minden rendben lesz, nincs miért aggódni, békesség, békesség. Miközben az ítélet Damoklész kardjaként lebegett a fejük felett. Szégyenkezniük kellene, mert utálatos, amit tettek. De nem akarnak szégyenkezni, és már pirulni sem tudnak. Azért elesnek az összeomláskor, elbuknak a megtorlás idején, mondta az Úr. Álljatok ki az utakra, és nézzetek szét! Kérdezősködjetek az ősi ösvények után, melyik a jó út, és azon járjatok, akkor nyugalmat találtok lelketeknek. De ők ezt mondták, nem megyünk. Isten arra kéri őket, hogy egy pillanatra maradjanak vesztek, és vizsgálják meg az életüket. Nézzék csak meg, hogy mi történik körülöttük. Gondolják csak át az életüket. És kérdezősködjenek az ősi ösvények után, hogy melyik a jó út, és azon járjanak az Úrral, és akkor megnyugszik a lelkük. Jézus így szólt, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Ez a megnyugvás minden esetben összekapcsolódik azzal, hogy az Úrra bízzuk az életünket. Tudod, amikor átadod az életedet Jézus Krisztusnak, az első dolog, aminek tudatára ébredsz, egy valóban mély megnyugvás és békesség érzet. Isten megígéri, hogy nála megnyugvást talál a lélek. De az emberek mégsem ezt választják, hanem mennek saját testies vágyaik után, hogy minél több dolgot megszerezzenek, miközben fejvesztve rohangálnak ide-oda az életben. Így szól az Úr. Őröket is állítottam föléjük, hogy figyeljenek a kürt szavára. De ők ezt mondták. Nem figyelünk. Isten szüntelenül riadót fúj, hogy közeleg az ítélet, de ők rá sem hederítenek. Ezért halljátok, népek, és tudd meg, te gyülekezet, mi vár rájuk. Mennyire szomorú is ez. Az emberek már oda sem figyelnek Isten szavára, így kénytelen a földhöz kiáltani. Halld meg, te föld, íme veszedelmet hozok erre a népre, saját gondolataik gyümölcsét, mert nem figyeltek beszédemre, és tanításomat megvetették. Minek nekem a tömjén, mely Sebából érkezik, és messze földről való jó illatú nád? Égő áldozataitok nem kedvesek, véres áldozataitok nem tetszenek nekem. Isten kijelenti, hogy nem fogadja el őket. A Zsoltárok könyvében is ezt olvassuk. Hiszen a véres áldozatot nem kedveled, és ha égő áldozatot adnék is, nem vennéd szívesen. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem. Ma is túl sokan vannak, akik az Istennel való személyes kapcsolatot igyekeznek a vallással helyettesíteni. Isten azonban egy élő kapcsolatra vágyik veled, őt nem érdeklik a vallásos cselekedeteit, ha közben nincs meg a vele való személyes kapcsolatod. A vallásos cselekedetek mit sem érnek, ha csak azért tesszük őket, hogy elmondhassuk, hogy vallásos cselekedeteket hajtottunk végre. Fontos, hogy ezek hátterében egy Istennel való személyes kapcsolat álljon, mert attól nyer értelmet minden. Isten tehát azt mondja nekik, felejtsétek el a különféle áldozatokat, mert Isten még csak el sem fogadja őket. Ezért így szól az Úr. Buktatókat állítok-e nép elé, és elbuknak bennük apák és fiak egyaránt, elpusztulnak a szomszédok és a barátok. Így szól az Úr. Íme egy nép jön északföldjéről, nagy nemzet kell föl a föld széléről. Íjat és kopját ragadnak, kegyetlenek és nem irgalmaznak. Hangjuk zúg, mint a tenger, és lovakon nyargalnak. Mint harcosok sorakoznak ellened, Sion leánya. Hallottuk a hírét. Kezünk elernyedt, szorongás vett erőt rajtunk, vonaglás, mint a szülőasszonyon. Ne menj ki a mezőre, és ne járj az úton, mert ellenség kardja vár, és iszonyat mindenütt. Népem leánya, öltöz zsákruhába. Ez volt a gyász öltözete. Fetreng a hamuban. Gyászolj, mintha egyszülöttedért tennéd, zokogj keservesen, mert hirtelen eljön a pusztító ellenünk. Népem megvizsgálójává, kutatójává rendeltelek, hogy megismerd és megvizsgáld életét. Ezzel befejeződik az üzenet, és a továbbiakban Isten személyesen Jeremiáshoz szól. Népem megvizsgálójává, kutatójává rendeltelek, hogy megismerd és megvizsgáld életét. Mindnyájan elvetemült lázadók rágalmakat terjesztenek. Közönséges réz és vas, az is, mint hitvány. Zihált a fújtató, de csak ólom került ki a tűzből. Hiába a folytonos olvasztás, mert a gonoszok nem tisztíthatók meg. Eldobnivaló ezüstnek hívják őket, mert az Úr elveti őket. Isten tehát elmondja Jeremiásnak, hogy szolgálata nem lesz sikeres, mert az emberek már nem hallgatnak Isten szavára, de mégis Isten helyezte közéjük Jeremiást. Jósiás király, aki Jeremiás szolgálatának elején uralkodott, uralmának 18. évében megparancsolta, hogy javítsák ki a templomot. A templomot addigra elhanyagolták, így meglehetősen rossz állapotba került. Ráadásul a külső udvaron oltárokat állítottak fel a Baálnak és a Moleknek, és már élek óta nem imádták Istent. Jósiás tehát kiadta a parancsot, hogy állítsák helyre a templomot, és egy nagy összeget bízott Hilkijá főpapra, hogy béreljen föl ácsokat és mindenféle mesterembereket a templom helyreállítására. Miközben Hilkijáék a templom romjait takarították, megtalálták a törvénykönyvet. Vitték is azonnal Jósiásnak, és felolvasták előtte, a király pedig sírva fakadt, mert rádöbbent, hogy milyen messzire került már a nép Istentől. Azt is felismerte, hogy Isten a törvénykönyvben előre megígérte, ítéletet bocsát a népre, ha az elhagyja urát és rendelkezéseit. Ekkor Jósiás az Úrhoz kiáltott, mert felzaklatták őt az olvasottak, és a nép súlyos bűne. Ekkor az Úr igéje szólt egy Hulda nevű prófétanőhöz, aki megvitte a királynak az Úr üzenetét. Isten rajta keresztül üzente meg a királynak, hogy mivel ő megbánást tanúsított és visszafordult az Úrhoz, az ő uralkodása idején nem sújtja még a népet az előre megígért ítélettel. De ahogy uralkodásának vége, eljön az ítélet. Jósiás volt az utolsó jó király Júdában. Halála után fia uralkodása idején egyre mélyebb fertőbe süllyedt az ország. Fia mindössze 3 hónapig uralkodott, majd eltávolították, és az egyiptomi fáraó egy másik királyt helyezett a trónra. A lényeg azonban, hogy Jósiás halála után nagyon gyorsan megindult a lejtőn az ország. Amikor azonban Jósiásnak felolvasták a törvényt, a király rádöbbent, hogy Isten megparancsolta, hogy népe minden évben gyűjjön össze, és ülje meg a pászka ünnepet, mégpedig ott Jeruzsálemben. Ezért aztán uralkodásának 18. évében el is rendelte a pászka ünnepet. Meghívókat küldött a törzsekhez, ahogy arról a királyok 2. könyvében olvashatunk, és megszervezte Izrael történetének legnagyobb pászka ünnepét, mind a résztvevők, mind pedig a bemutatott áldozatok számát illetően. És hirtelen nagy divattá vált Istent imádni. Ahogy az emberek látták, hogy királyuk minden erejével Jehovát akarta szolgálni, divatossá vált a templomba járás. De mindig veszélyes, amikor valaki azért tesz valamit, mert éppen ez a divat. Más is jár, akkor én is megyek, ahelyett, hogy szívből járultak volna Isten elé, hogy imádják őt. Az Úr tehát ismét meglátogatta Jeremiást. Ezt a parancsot kapta Jeremiás az Úrtól. Állj az Úr házának kapujába, és így hirdest ott az igét. Halljátok az Úr igéjét, júdaiak mind, akik bementek ezen a kapukon, hogy leboruljatok az Úr előtt. Elindult tehát egy óriási mozgalom, az emberek csak úgy özönlettek a templomba, Jeremiás pedig odaállt a kapuba és felkiáltott. Így szól a seregek ura, Izrael Istene. Jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket, akkor megengedem, hogy ezen a helyen tartózkodjatok. Ne bízzatok ilyen hazug szavakban. Az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma van itt. A próféta tehát megfeddi azokat, akik jöttek a templomba, mégpedig azért, mert először is nem a megfelelő indítatásból jöttek. Valamilyen oknál fogva úgy érezték, hogy mivel helyreállt a templom, most már biztonságban lesznek ellenségeiktől. Az életformájukon azonban nem változtattak. Továbbra is ugyanazokat a gonoszságokat művelték, mint korábban. A Baálnak tömjéneztek, és továbbra is a Molek égő karjaiban áldozták fel gyermekeiket. Isten szemében utálatos dolgokat műveltek, de mivel újraállt a templom, abban bíztak, hogy Isten bizonyosan elnézi majd nekik gonoszságaikat. mintha a templomot valamiféle amuletnek tekintették volna, amely megőrzi őket a pusztulástól. A próféta azonban rámutat arra, hogy az emberek hazug szavakban bíztak. Helytelenül hitték, hogy a templom valamiféle varázsszerként megóvja majd őket a gonosz tetteikért eljövendő ítélettől. Hadd hangsúlyozzam még egyszer, hogy Isten egy személyes kapcsolatot szeretne veled, amely megváltoztatja az életedet. Ez nem elég gyülekezetbe vagy templomba járjál, ha a szívedet nem szántad oda Istennek. És hány ember igyekszik azzal nyugtatni magát, hogy ő mégiscsak jár templomba? Múltbéli vallásos cselekedeteiben és a vallási szertartásokban bízik. Isten azonban ebben az igerészben kijelenti, hogy aki ezt teszi, az egy hazugságban bízik, mert nem ebben van az üdvösségünk. A gyülekezet, a templom, a szertartások nem menthetnek meg téged. Csak egy élő, Jézus Krisztusban vetett hit üdvözíthet, amely megváltoztatja az életedet. Ha pedig a te Jézus Krisztusban vetett hited nem változtatta meg az életedet, meg kell kérdőjelezd, és meg kell vizsgáld a hitedet. Olyan ez, mintha azt mondanám, hogy figyeljetek, tudom, hogy egy nagy erejű bomba van elrejtve ebben a gyülekezetben, amely 3 perc múlva felrobban. Egészen biztos vagyok benne. De közben nyugodtan beszélnék tovább, mintha mi sem történt volna. Ugye, hogy nem hinnétek nekem, hiszen szavaim nem állnának összhangban a cselekedeteimmel. Ha tényleg meggyőződésem lenne, hogy a gyülekezetben egy bomba van elrejtve, inkább ezt mondanám. Rendben, senki ne essen pánikba, de most szépen mindenki álljon fel, és hagyja el az épületet, amilyen gyorsan csak lehet. Ugye ebben az esetben a cselekedeteim összhangban állnának azzal, amit meggyőződésesen hirdetek. Így hát, ha te azt állítod, hogy valóban hiszed, hogy Jézus Krisztus Isten fia, illetve hogy meghalt, hogy bűneinkből megmentsen bennünket, akkor ennek a meggyőződésednek összhangba kéne állnia az életeddel és az életformáddal. Helytelen, sőt következetlen lenne arról beszéljek, hogy hiszek Istenben és a Szentlélekben, miközben a test szerint élem az életemet. És ebben az esetben is pontosan erről van szó. A szavaikkal önmagukat csapták be az emberek, hiszen a megfelelő kifejezéseket hajtogatták, de becsapták önmagukat, hiszen egy hazugságban bíztak, az élő Istennel való személyes kapcsolat helyett. A próféta tehát figyelmezteti őket, hogy ne higgyenek a hamis szavaknak, és ne Jehova templomában bízzanak, még ha látványa teljességgel le is nyűgözi őket. Nem számít, hogy mit érzel, az számít, amit teszel. Az Úr tehát azt üzeni a népnek, hogy javítsanak útjaikon és tetteiken, és akkor majd megengedi nekik, hogy ezen a helyen tartózkodjanak. Akkor majd megóvja és megvédi őket. Maga a templom azonban nem fog megmenteni benneteket, úgyhogy ha azt szeretnétek, hogy tegyek valamit értetek, akkor változtassatok utaitokon. Mert csak ha igazán megjobbítjátok útjaitokat és tetteiteket, ha igazságosan ítéltek ember és embertársa között, ha a jövevényt, az árvát és az özvegyet nem nyomjátok el, és ártatlan vért sem ontotok ezen a helyen, nem követtek más isteneket a magatok romlására, akkor megengedem, hogy ezen a helyen tartózkodjatok, amelyet őseiteknek adtam, öröktől fogva mindörökké. Isten tehát azt mondja nekik, hogy ha helyes úton jártok, ha a rendelkezéseim szerint éltek, akkor örökre itt élhettek. Vigyázni fogok rátok, megóvlak és megőrizlek benneteket. De csak azért, mert helyreállítottátok a templomot, csak azért, mert eljártok a templomba imádni engem, nem teszem meg ezt. Szeretném, ha az életetek, az életformátok is arról tanúskodna, hogy a helyes úton jártok. Változtassátok meg utaitokat és cselekedeteiteket. Kezdjetek el a helyes úton járni. Isten azt akarja, hogy tisztességesen és igazságosan járjunk el. Isten nem szeretné, ha elnyomnánk a szegényeket, és kihasználnánk egy másik ember szorult helyzetét. Isten azt szeretné, ha úgy szeretnénk egymást is, ahogy önmagunkat szeretjük. Hát van ebben bármi rossz is? Hát nem lenne csodálatos egy olyan világban élni, ahol az emberek azt tennék, amire Isten kéri őket? Mennyire dicsőséges is lenne ez a világ, ha mindenki Isten akarata szerint élne? Ha mindannyian valóban szeretnénk egymást, törődnénk egymással, odafigyelnénk a másikra, segítenénk egymást, és felemelnénk az elesetteket, és erősítenénk a gyengéket. Ezt kéri tőlünk Isten. de az emberek mind a saját fejük után mentek. Mindenkit csak saját önző indítatása és nyereségvágya vezérelt. Őket ugyan nem érdekelte, kit bántanak meg, vagy hány embert kell majd a sárba tiporniuk. Isten azonban rámutat arra, hogy ez önmagában még nem elég, hogy helyreállították a templomot, és eljárnak oda Istent imádni. Isten ennél többet kér. A gyülekezetbe, a templomba járás önmagában még nem segít az emberen. Isten ennél többet akar. Azt szeretné, ha odaszánnánk neki az életünket. Azt szeretné, ha megváltoztatnánk tetteinket, és elkezdenénk az ő akaratában járni. A próféta így szólt. Ti hazug szavakban bíztok, amelyek semmit sem érnek. A szavak nem menthetnek meg benneteket. A megfelelő kifejezések hajtogatása nem menthet meg benneteket. Az apostoli hitvallás hajtogatása nem menthet meg. A 23. Zsoltár vagy a János 3.16 ismételgetése nem menthet meg. Az üdvösséghez több kell, mint egy szüntelen ismételgetett apostoli hitvallás. Az üdvösséghez arra van szükség, hogy odaszánjam az életemet és a szívemet Jézus Krisztusnak. Az Úr tehát rámutat, mennyire nem álltak összhangba szavaik a tetteikkel. Loptok, gyilkoltok, paráználkodtok, hamisan esküsztök, a Baálnak tömjéneztek, és más isteneket követtek, akiket nem ismertek. Azután idejöttök, és megálltok előttem ebben a házban, amelyet az én nevemről neveztek el, és ezt mondjátok. Megszabadultunk. De azután ugyanazokat az utálatos dolgokat követitek el. Vajon tényleg képesek erre az emberek? Vajon tényleg lehetséges az, hogy paráználkodnak, házasságtörést követnek el hétközben, vagy eljönnek az úrházába, és azt mondják, de hát beborít bennünket Isten kegyelme, és Krisztusban szabadon megtehetünk mindent, amit csak akarunk. A próféta éppen ez ellen emeli fel a hangját. Már akkor tájt is megtörtént mindez, és ma is ugyanígy van ez. Akadnak olyanok, akik hétközben a test szerint élnek, tisztességtelenül üzletelnek, hazudnak, lopnak, paráználkodnak, majd van bátorságuk odaállni az úrházába azt gondolva, hogy pusztán azért, mert eljöttek, minden rendben, minden el van felejtve. Elvégre megint egy nagyobb összeget tettek be az Isten tisztelet végén az adománydobozba. Így már biztosan minden rendben gondolják. Mintha Isten megvásárolható lenne. Isten azt mondja, hogy változtassátok meg tetteiteket, változtassátok meg az életeteket, és akkor megóvlak benneteket, és biztonságban élhettek ezen a helyen. Vajon rablók barlangjának nézitek ezt a házat, amelyet az én nevemről neveztek el? Majd én is annak nézem, így szól az Úr. Emlékeztek arra, amikor Jézus bement a templomba, és asztalaikat felforgatva ostorral hajtottak onnan a pénzváltókat és a galambárusokat. Akkor ezt mondta. Megvan írva, az én házamat imádság házának nevezik, ti pedig rablók barlangjává teszitek. Az Úr itt azt mondja. Ez az én házam, amit az én nevemről neveztek el. Az emberek minduntalan azt mondogatták, hogy ó, a Jehova temploma, Jehova temploma. Az ő nevéről nevezték el ugyan, de rablók találkozó helyévé lett, rablók barlangjává. Majd így szól az Úr. Menjetek csak el szent helyemre, Silóba, ahol először szereztem lakást nevemnek, és lássátok meg, hogyan bántam vele, népemnek, Izraelnek a gonoszsága miatt. Amikor először léptek be a földre, hogy birtokba vegyék azt, a szövetség ládáját először Silóba helyezték el. Ezért mondja Isten, hogy menjenek el Silóba, és lássátok meg, hogy hogyan bántam vele népemnek, Izraelnek a gonoszsága miatt. Nézzétek csak meg, milyen sivárrá lett. Most pedig, mivel ilyen dolgokat követtetek el, így szól az Úr, bár én intettelek benneteket, idejében intettelek, de ti nem hallgattatok rám, szóltam nektek, de ti nem válaszoltatok, azért úgy bánok ezzel a házzal, amelyet a nevemről neveztek el, amelyben bizakodtok, és ebből láthatjátok, hogy ők Isten házában, nem pedig magában Istenben bíztak. Nem Krisztusban és nem egy élő kapcsolatban, hanem egy szertartásban. Úgy bánok ezzel a házzal, amelyet nevemről neveztek el, amelyben bizakodtok, és ezzel a szent helyel, amelyet nektek és őseiteknek adtam, ahogyan Silóval bántam. Isten megígéri, hogy ugyanezt teszi majd ezzel a helyel is, mint Silóval. El fogja pusztítani. és elvetlek benneteket színem elől, ahogyan elvetettem testvéreiteket, Efraimnak minden ivadékát, vagyis Izrael északi törzseit. Majd így szól Isten Jeremiáshoz. Te pedig ne imádkozz ezért a népért, ne mondj értük esdeklő imádságot, ne is kérlelj engem, mert nem hallgatlak meg. Ezek nagyon komoly és kemény szavak. Isten azt mondja Jeremiásnak, hogy ennyi volt. Többé ne imádkozz és ne is esedezz értük, mert nem hallgatlak meg. Emlékeztek csak Mózes első könyvében, amikor az ember egyre jobban benépesítette a bolygót, az Úr pedig végigpásztázta az egész földet, de sok ember közül egyedül Noé bizonyult igaznak. És akkor Isten azt mondta, hogy nem erőlködik lelke örökké az emberrel. És van ebben egy áldás és egy átok is. Micsoda áldás, hogy Isten lelke igenis mindannyiunkkal jó értelemben küszködik. Hát nem csodálatos, hogy Istennek elég fontos vagyok ahhoz, hogy elküldje az ő szent lelkét, hogy munkálkodjon bennem, hogy a helyes úton járjak, és megkaphassak minden áldást, amit Isten kijönt az ő gyermekeire. Isten azért küszködik velem, hogy nekem jó legyen. Ez tehát óriási áldás. Az átok viszont az, hogy Isten lelke nem küszködik velünk örökké. Ha valaki hátat fordít Istennek, megkeményíti a szívét, akkor eljuthat arra a pontra, hogy Isten lelke többé nem küszködik vele. Ezért kapja itt Jeremiás is ezt az utasítást, hogy többé ne imádkozzon a nép javáért, mert túl messzire mentek, és ha mégis imádkozik, akkor Isten nem fogja meghallgatni. És bizony nagyon súlyos az a helyzet, amikor maga Isten jelenti ki valakiről, hogy ennyi volt, túl messzire ment. Vajon lehetséges ez, kérdezett? Az írások azt tanítják, hogy lehetséges. Isten így szólt a Hóseás 4.17-ben. Bálványokhoz szegődött Efraim, hadd tegye! Ne próbálkozz többé, engedd csak hadd tegye! Pál a római levélben azt írja, hogy ezért feladta Isten. És mennyire szomorú, amikor Isten felad valakit. De tudjátok, Istennek egyáltalán nem kötelessége küszködni velünk. Már az is bámulatos, hogy egyáltalán megteszi. Olyan csoda ez, amelyet én sem értek teljesen. Hiszen nem kéne megtennie. Isten nekem nem tartozik semmivel. De mivel szereti az embert, kitart mellette, amíg át nem lépjük azt a bizonyos láthatatlan vonalat, ahonnan már nincs visszaút. A János 12.39-ben azt olvassuk, hogy azért már nem tudtak hinni. Nem azt írja az ige, hogy nem hittek, hanem hogy nem tudtak hinni. Eljutottak arra a pontra, hogy nem tudtak hinni, mert túl messzire mentek. Így hát, amikor Isten azt mondja Jeremiásnak, hogy ne imádkozzon többi a népért, mert úgysem hallgatja meg könyörgését, azért mondja ezt, mert a nép túl messzire ment. Átlépték azt a bizonyos képzeletbeli vonalat, ahonnan már nincs visszaút. Nem látod, mit csinálnak Júda városaiban és Jeruzsálem utcáin? A fiak fát szedegetnek, az apák tüzet gyújtanak, az asszonyok pedig tésztát gyúrnak, hogy áldozati süteményeket készítsenek az ég királynőjének. Astártét, Szemirámiszt, az ég királynőjét, a termékenység istennőjét imádták. És italáldozatot mutassanak be más isteneknek, és ezzel bosszantsanak. Itt van Isten népe, és a kisgyermekek rőzsét szedegetnek, az apák tüzet gyújtanak, az édesanyák pedig tésztát gyúrnak, hogy áldozati süteményeket készítsenek az ég királynőjének, Szemirámisznak, a termékenység istennőjének. Isten azt mondja, hogy ez már mindennek a teteje, és arra kéri Jeremiást, hogy többé ne járjon közben a népért. Vajon nekem okoznak bosszúságot? Így szól az Úr. Nem saját maguknak? Mert majd szégyen borítja arcukat. Ezért így szól az én Uram, az Úr. Lángoló haragom kiárad erre a szent helyre, emberre és állatra, a mezők fájára és a föld gyümölcsére. Égni fog, nem alszik ki. Ezt mondja a seregek ura, Izrael istene. Égő áldozataitokat rakjátok véres áldozataitok mellé, és egyétek meg a húst. Mert nem az égő és véres áldozatokról beszéltem őseitekkel, és nem azokról adtam parancsolatot nekik, amikor kihoztam őket Egyiptomból, hanem ezt parancsoltam nekik. Hallgassatok az én szavamra! És Isten itt rámutat, hogy a különféle áldozatokat csak a törvény után adta, a nép pedig megszegte a parancsolatokat. Hallgassatok az én szavamra, akkor én Istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek. Mindig azon az úton járjatok, amelyet én mutatok nektek, hogy jó dolgotok legyen. Egyszerűen csak engedelmeskedjetek nekem, kéri őket Isten. Legyetek összhangban az én akaratommal. De nem hallgattak és nem figyeltek rám, hanem megáltalkodott gonosz szívük tanácsát követték, hátukat fordították felém, és nem arcukat. Attól fogva, hogy kijöttek őseitek Egyiptomból, állandóan küldtem hozzátok szolgáimat, a prófétákat, idejében küldtem. Isten nem hagyta őket magukra. Kezdettől fogva elküldte szolgáit, követeit, hogy arra buzdítsák a népet, hogy szánják oda életüket Istennek. De nem hallgattak és nem figyeltek rám, hanem megmakacsolták magukat, és gonoszabbak lettek, mint őseik. Amikor elmondod nekik mindezt, nem fognak hallgatni rád, és bár szólsz nekik, nem fognak válaszolni. Jeremiás, te csak mondd el nekik, akkor is, ha nem hallgatnak rád, mondja a prófétának Isten. És mennyire nehéz dolga is volt Jeremiásnak. Egy olyan szolgálatot végzett, amely kezdettől fogva kudarcra volt ítélve. De egy valamit ne feledjünk. Bár szolgálata kezdettől fogva kudarcra volt ítélve, Isten mégiscsak ezzel a szolgálattal bízta őt meg. Mivel pedig Jeremiás hűséges és engedelmes volt, Isten megáldotta őt, bár szolgálata nem mondható sikeresnek. A siker definícióját persze legtöbbször a világból vesszük. Például ügynökként csak akkor kapok jutalékot, ha az ügyfél aláírta a megrendelést. Így amikor az aláírás elmarad, elkeseredek és vesztesnek érzem magam. Vagy amikor valakinek bizonyságot teszek, de ő elutasítja azt, akkor megint csak vesztesnek érzem magam. Vagy azt gondolom, hogy micsoda időpazarlás. Az egész délutánomat erre az emberre szántam, erre elutasítja az evangéliumot. Mennyi időpocsékolás! De várjunk csak egy percet. Nem igaz. Isten megjutalmaz téged azért, hogy bizonyságot teszel, akár hallgat rád és megváltozik, akár nem. Tudod, Isten csupán azt kéri tőlem, hogy egyszerűen csak tegyek róla bizonyságot. Ő is tisztában van azzal, hogy szavaim bizonyos embereknél majd süket fülekre találnak, mégis azt kéri tőlem, hogy tegyek bizonyságot. Jeremiás, menj és hirdesd ezt az üzenetet. Bár nem hallgatnak rád, nem baj, akkor is mondd el nekik. Isten mindenképpen bizonyságot akar tenni az embereknek, hogy senki se mentegetőzhessen. Való igaz, hogy szolgálatunk nem mindig ér majd el sikereket, de ez egyáltalán nem számít, amikor majd ott állok Isten előtt. Isten nem az általam megtérített emberek száma alapján jutalmaz majd engem, hanem egyszerűen azért, hogy bizonyságot tettem. Isten ugyanúgy megjutalmaz, amikor egy ember sem reagált bizonyságtételemre, mint amikor 10 is egyszerre. Az emberek reakciója ugyanis már nem az én kezemben van, egyedül Isten tud egy reakciót kiváltani az emberek szívében. Az én feladatom nem az, hogy rábeszéljek valakit arra, hogy higgyen Jézus Krisztusban. Az én részem csak annyi, hogy bizonyságot tegyek az embereknek Istenről, Isten igéjéről és az igazságról, a többi már a Szentlélek dolga. Ő fogja az én bizonyságtételemet, és azt teszi vele az emberek szívében, amit jónak lát. Gyakran nem is tudhatjuk, milyen munkát végez a Szentlélek egy-egy ember szívében. Egyszer egy este részeg ember jelent meg az ajtónk előtt. Zaklatott volt, mert óriási veszekedésben volt a családjával. A család már a rendőrséget is kihívta, mert a férfi erőszakoskodni kezdett, még a telefont is kitépte a falból. A férfi hozzám fordult segítségért. Bekopogott, én pedig megkérdeztem, hogy miben segíthetek. Erre ő azt válaszolta, hogy szeretné rendezni a kapcsolatát Istennel. Szeretné, ha felhívnám a feleségét, és ha megmondanám neki, hogy milyen szörnyen viselkedett a férjével. Majd hozzátette, hogy nincs senki, aki ezt végig imádkozná vele. Nem igazán értettem, hogy mit akart mondani, de arra gondoltam, hogy rendben, ha imádkozni szeretne, szívesen imádkozom vele. Így hát átsétáltunk a szomszédunkban található gyülekezeti épületbe, és elkezdtünk imádkozni. Az első fél órában szüntelenül csak bosszúért és ítéletért imádkozott azok fejére, akik olyan szörnyen bántak vele. Mindeközben én is imádkoztam magamban. Aztán úgy fél óra elteltével megváltozott a férfi imádsága, és így szólt. Uram, azért én sem viselkedtem túl jól, bevallom. Sőt, meglehetősen szörnyű dolgokat tettem. Ekkor egy áttörést éreztem, és az egész imádság hangulata megváltozott. Korábban még bosszúért kiáltott és másokkal foglalkozott, majd hirtelen önmagáért kezdett könyörögni, megvallotta bűnét és segítségül hívta Istent. Nagyon jó volt ezt hallani. A következő fél órában teljes szívéből kérte Istent, hogy munkálkodjon az életében. Majd elkezdte dicsérni az Urat, de éreztem, hogy egyre fáradtabb, mert egyre halkabban ismételgette, hogy köszönöm Jézus. Míg végül egy nagyot sóhajtott, és elaludt. Én még egy picit imádkoztam ott mellette, majd betakartam és hazamentem. Megengedtem, hogy ott aludjon, hiszen azt mondta, hogy haza nem mehet, mert a családja kirúgta. Amikor hazaértem, a feleségem azonnal megkérdezte, hogy na milyen volt. Bevallom, fogalmam sincs, válaszoltam. Hiszen amikor az embernek egy részeg férfival van dolga, nem igazán tudhatja, hogy mennyi jutott el a szívéig. Másnap reggel átmentem a gyülekezetbe, a takarót ott találtam gondosan összehajtva, a férfi pedig már elment, de másnap este 7:30 újra felbukkant. Öltönyt viselt, nagyszerűen nézett ki, és egyszer csak felkiáltott. Mikor kezdődik a Biblia óra? És abban a pillanatban felismertem, hogy Isten akkor este megérintette a szívét. De a helyszínen nem mindig tudhatjuk. Lehet, hogy Isten munkálkodik egy adott ember életében, miközben mi semmit sem érzékelünk. A bizonyíték, a gyümölcs csak később válik láthatóvá. Jeremiás szolgálata azonban kudarca volt ítélve. Nem fognak hallgatni rá, bár kiáltasz hozzájuk, nem válaszolnak. Azért ezt mond nekik. Ez az a nép, amely nem hallgatott Istenének, az Úrnak a szavára, és nem fogadta el a figyelmeztetést. Oda van az igazság, kiveszett a szájukból. Nyírd le hajkoronád, és dobd el! Kezd gyászénekbe a hegytetőkön, mert megvetette, eltaszította az Úr a nemzedéket, amelyre megharagudott. Mert olyat követtek el a júdaiak, amit rossznak látok, így szól az Úr. Föltelmes báványaikat abban a házban állították föl, amelyet nevemről neveztek el, és tisztátalanná tették azt. Isten házában állították fel a Baál oltárokat. Fölépítették a Tófét áldozóhalmait a Ben Hinnom völgyében, tűzben égették el fiaikat és leányaikat, pedig ezt nem parancsoltam, sőt, eszembe sem jutott. Mindezt Jeruzsálem külterületén a Ben Hinnom völgyében tették, amely a Sion hegyének oldalában húzódik. Tűzben égették el fiaikat és lányaikat, pedig ezt nem parancsoltam, sőt, eszembe sem jutott. Isten maga mondta, hogy soha nem követel gyermekáldozatot. Azért eljön az az idő, így szól az Úr, amikor nem beszélnek többé Tofetről és Ben Hinnom völgyéről, hanem az Öldöklés hegyéről, mert a Tofétban fognak temetkezni más hely híján. E nép halottai az ég madarainak és a föld állatainak martalékává lesznek, és senki sem riasztja el őket. Véget vetek Júda városaiban és Jeruzsálem utcáin a hangos, vidám örvendezésnek, a vőlegény és a menyasszony örömének, mert rommá lesz az ország. Menj át és figyelmeztesd őket, bár nem hallgatnak rád. De én mindezt megcselekszem, mondja az Úr. Abban az időben így szól az Úr, kiszórják majd sírjukból Júda királyainak és vezéreinek csontjait, a papoknak, a prófétáknak és Jeruzsálem lakosainak csontjait. Kiterítik azokat a nap, a hold és az ég egész serege elé, amelyeket szerettek, tiszteltek és követtek, amelyeket folyamodtak, és amelyek előtt leborultak. Nem szedik össze, nem temetik el, trágyává lesznek a föld színén. Akik pedig megmaradnak ebből a gonosz nemzetségből, az egész maradék inkább választaná majd a halált, mint az életet bárhol, ahová a megmaradtakat szétszórtam, így szól a seregek ura. Ebben az igerészben a nap, a hold és az égi testek imádatáról van szó, a harmadik vers azonban különösen érdekes. Akik pedig megmaradnak ebből a gonosz nemzetségből, az egész maradék inkább választaná majd a halált, mint az életet bárhol, ahová a megmaradtakat szétszórtam. A rómaiaknak ellenálló utolsó zsidók Masszádában voltak. Ez tehát egy beteljesült profécia, mert az élet helyett valóban inkább a halált választották, és Masszádában tömegesen ölték meg magukat, nehogy a rómaiak kezére kerüljenek. Ők voltak tehát az utolsó megmaradtak, még mielőtt a rómaiak támadása nyomán a zsidóság szétszóródott szerte a világban. A maradék az élet helyett inkább a halált választotta. Mondd meg nekik, így szól az Úr, ha elesik valaki, nem kele föl. Ha helytelen útra tér, nem fordul-e vissza? Más szóval, bár elpusztulnak, és az utolsó megmaradtak, megölik magukat, Isten megígéri, hogy újra munkálkodni fog bennük. Milyen határtalan Isten türelme és kegyelme, bár elbuktak, megígéri, hogy igaz és hűséges marad népéhez, és az utolsó időkben újra összegyűjti őket. Miért tért tévútra ez a nép? Miért tévelyeg állandóan Jeruzsálem? Miért ragaszkodik a családságához, és miért nem akar megtérni? Figyeltem és hallottam, hogy nem őszintén beszélnek. Senki sem bánja gonoszságát, és nem mondja, mit tettem. Mindenki össze-vissza futkos, mint a harcban száguldozó lovak. Még a gólya is az égen, tudja költözésének idejét, a gerlice, a fecske és a daru is vigyáz, mikor kell megjönnie, csak az én népem nem ismeri az Úr törvényét. Még az állatok is ösztönösen tudnak bizonyos dolgokat. Csak Isten népe nem volt hajlandó hallgatni a lelkiismeretére, pedig Isten a szívükbe ültette igéjét és törvényét. A fecske is minden évben visszatér, figyeli az évszakokat, tudja, mikor kell útnak indulnia, mintha egyfajta beépített navigációs rendszerrel rendelkezne. De itt van az ember. Mennyivel bölcsebb az állatnál, mégsem engedelmeskedik annak a lelkiismeretnek, amit Isten belé ültetett. Hogyan mondhatjátok, bölcsek vagyunk, nálunk van az Úr tanítása? Hiszen hazugsággá tette ezt az írástudók hazug tolla. Szégyent vallottak a bölcsek, megijedtek, zavarba jöttek. Mit is ér a bölcsességük, ha megvetették az Úr igéjét? Hogyan mondhatjátok, hogy bölcsek vagytok? Csak azért, mert nektek adatott Isten törvénye? Az Úr rámutatta arra, hogy hiába adta nekik a törvényt. És sok ember esetében Isten a fiát is hiába küldte el. Ha elutasítottad Jézus Krisztust, mint megváltódat, akkor Isten hiába küldte el a fiát, hogy meghaljon érted. Akkor a te esetedben Jézus Krisztus halála hiába való volt. Csak akkor nyer ugyanis értelmet, amikor befogadod Jézus Krisztust. Azért asszonyaikat másoknak adom, mezőiket a hódítóknak, mert apraja nagyja mind nyerészkedése adta magát, prófétája és papja mind hamisságot művel. Népen baját úgy gyógyítják, hogy könnyelműen mondogatják. Békesség, békesség, de nincs békesség. Szégyenkezniük kellene, mert utálatos, amit tettek. De nem akarnak szégyenkezni, és már pirulni sem tudnak. Azért elesnek az összeomláskor, elbuknak a megtorlás idején, mondta az Úr. Szüretelni akartam náluk, így szól az Úr, de nincs szőlő a tőkén, nincs füge a fügefán, levele is elhervadt. Ezért sorsukra hagyom őket. Miért maradunk vesztek? Gyűjjetek össze, menjünk az erős városokba, hogy ott nyugton legyünk. De Istenünk az Úr úgy ad nyugtot, hogy mérget ad innunk, hiszen vétkeztünk az Úr ellen. Békességre várunk, de nem lesz semmi jó a gyógyulás idejére, mert jön a rettegés. Dán felől hallatszik lovainak prüszkölése, ez a babiloniai hadsereg, amely Dán felől délre vonul, méneinek nyerítésétől reng az egész föld. Megérkezve megemésztik az országot, a várost és lakóit. Bizony mérges kígyókat küldök rátok, amelyeken nem fog a varázslás, és megmarnak benneteket. Így szól az Úr. Gyógyíthatatlan vagyok, gond terhel, beteg a szívem. Népem kiáltása hangzik messze földről. Hát nincs az Úr a Sionon? Nincs már ott királya? Miért bosszantottak engem bálványokkal, idegen hiába valóságokkal? Elmúlt az aratás, véget ért a nyár, és mi nem szabadultunk meg. Népem összetörése engem is összetört. Gyászolok, rémület fogott el. Nincs balzsamolaj Gileádban, nincs ott orvos? Miért nem tud begyógyulni népemnek a sebe? Bárcsak a fejem víznek és a szemem könnynek forrásává válnék. Éjjel-nappal síratnám népem megöltjeit. Így síratja tehát Isten az előállt helyzetet. És azt hiszem, hogy az egész Biblia legszomorúbb síratóéneke a 20. vers, amelyben Isten kijelenti, hogy elmúlt az aratás, véget ért a nyár, és nem szabadultak meg. Elvesztek, örökre elvesztek, elmúlt az aratás. És Isten szolgálként hadd figyelmeztesselek benneteket, hogy az aratásnak majdnem vége, csak nem elmúlt a nyár. Isten hamarosan véget vet mindennek itt a földön. Az üdvösség napja hamarosan véget ér. Pál is ezt írja. Az éjszaka múlik, a nappal pedig már közel van. Közeleg már Isten országának új napja. És ha még nem üdvözültél, már nincs sok időt dönteni. Az aratásnak majdnem vége. Hamarosan vége szakad a földi életnek. És mennyire csodálatos, ahogy Isten azonosul az ő népével. Népem összetörése engem is összetört. Istennek fáj látni, ahogyan népe lemarad arról, amit Isten számukra elkészített. Istennek fáj, amikor nem vagyok vele közösségben, és kimaradok mindabból, amit számomra tartogat. Istennek fáj, amikor azt látja, hogy önhibámból szenvedek. Majd Jeremiás kijelenti. Bár csak a fejem víznek és a szemem könnynek forrásává válnék, éjjel-nappal siratnám népem megöltjeit. Bár csak lenne a pusztában egy kunyhóm az út mentén. Most már biztosan értitek, hogy miért nevezték őt a könnyek prófétájának. Elhagynám népemet, elmennék tőle, mert mindenki házasságtörő, hűtlen társaság. Nyelvük olyan, mint a kifeszített íj. Hazugsággal és nem igazsággal hatalmaskodnak az országban. És milyen érzékletesen fogalmaz itt Jeremiás. Egyik gonoszságot a másik után követik el, de engem nem ismernek, így szól az Úr. Mindenki őrizkedjék fele barátjától, ne bízzatok a testvérben sem. Hiszen még a testvér is mind meg akar csalni, rágalmakat terjeszt még a fele barát is. Becsapják egymást az emberek, nem mondanak igazat. Hazug beszéddel koptatják nyelvüket, belefáradnak a romlottságba. Lakóhelyed álnokság tanyája. Az álnokság miatt tudni sem akarnak rólam, így szól az Úr. Ezért így szól a seregek ura. Megolvasztom, megvizsgálom őket, mi más tehetnék népemmel. Gyilkos nyíl a nyelvük, szájuk álnok módon beszél, békésen beszélnek egymással, de magukban cselt szőnek. Ne toroljam meg ezeket, így szól az Úr, és ne álljak bosszút az ilyen népem. Zokogva siratom a hegyeket, gyászolom a puszta legelőit, mert kiégtek, ember sem jár arra, és nem hallik a nyájak bégetése. Az ég madarai és az állatok is elbújdostak, elköltöztek. Jeruzsálemet kőhalommá teszem, sakálok tanyájává, Júda városait pedig lakatlan pusztává teszem. Ki az a bölcsember, aki ezt megérti, és hirdetni tudja, amit az Úr szája kijelentett neki? Miért vészel az ország? Miért ég ki, mint a puszta, ahol senki sem jár? Megmondta az Úr, mivel elhagyták tanításomat, amelyet én adtam nekik, nem hallgattak szavamra, és nem aszerint éltek, hanem megáltalkodott szívvel követték a bálokat, amire elődeik tanították őket, azért így szól a seregek ura, Izrael istene. Örömmel etetem meg ezt a népet, és méreggel itatom meg. Szétszórom őket olyan népek közé, amelyeket nem ismertek sem ők, sem elődeik, és fegyvert küldök a nyomukba, amíg csak meg nem semmisítem őket. Isten tehát ítéletet hirdet. És az ítéletének oka az, hogy elhagyták a törvényt, amit Istentől kaptak. Nem hallgattak Isten szavára, nem jártak rendelkezései szerint, hanem mindenki saját megáltalkodott szívének kívánságát követte. Ezt mondja a seregek ura, gondoskodjatok sírató asszonyokról, hívjátok őket, hogy jöjjenek. Üzenjetek a síráshoz értőknek, jöjjenek ide. Sietve kezdjenek síratni minket, a mi szemünk is lábbadjon könybe, a mi szemünkből is omoljanak a könnyek. Mert sírató ének hangzik a Sionról, jaj, hogy elpusztulunk, de nagy szégyen ér bennünket. El kellett hagynunk ezt a földet, feldúlták lakóhelyünket. Hallgassatok, asszonyok, az Úr szavára, hogy felfogja fületek, amit ő mond. Tanítsátok lányaitokat sírató énekre, egyik asszony a másikat egy ászénekre. Belépett ablakainkon a halál, bejött palotáinkba, kiirtotta a gyermekeket az utcáról, az ifjakat a terekről. Beszélj, így szól az Úr. Úgy heverott az emberek hullája, mint a trágya a mezőn, és mint kéve az arató mögött, de nem hordja össze senki. Ezt mondja az Úr. Ne dicsekedjék bölcsességével a bölcs, ne dicsekedjék erejével az erős, ne dicsekedjék gazdagságával a gazdag. Érdekes, hogy az emberek általában e három dologgal dicsekszenek. A bölcsek a bölcsességükkel, az erősek az erejükkel, a gazdagok pedig gazdagságukkal. Isten azonban azt mondja, hogy ha valaki dicsekszik, hát azzal dicsekedjen, hogy ismeri és érti Istent. Ezzel már érdemes dicsekedni. Salamon is arról ír, hogy ugyanúgy hal meg a bölcs is, mint az ostoba, sőt a gazdag is, mint a szegény, az erős pedig idővel elveszíti erejét. Így működik szervezetünk. Ezek a dolgok tehát, amelyekkel az emberek nagy előszeretettel dicsekednek, mind-mind mulandók. Az én erőm is mulandó. Bölcsességemet idővel kikezdi a feledékenység. Gazdagságom pedig másokra marad. Ha már dicsekedni akarok, akkor azzal kell dicsekednem, hogy ismerem Istent. Mert ez örökkévaló értékkel bír. A többi dolog ugyan egy időre a hasznomra lehet, a bölcsesség, az erő, a gazdagság egy időre a javamat szolgálhatja, de Isten ismerete az örökkévaló érték. Ezzel érdemes igazán dicsekedni. Aki dicsekedni akar, azzal dicsekedjék, hogy érti és tudja rólam, hogy én vagyok az Úr, aki szeretetet, jogot és igazságot teremtek a földön, mert ezekben telik kedvem. Így szól az Úr. Miben is telik kedve Istennek? Olvassuk csak el még egyszer. A szeretetben, a jogban és az igazságban. Isten azt szeretné, ha ti is így élnétek. Szeressétek egymást. Legyetek kedvesek egymással, és bocsássatok meg egymásnak, ahogy Krisztus is megbocsátott nekünk. Isten azt szeretné, ha tisztességesen járnátok el, és igazságosan. Isten azt szeretné, hogyha a helyes dolgot cselekednétek, hiszen ebben leli örömét. Eljön az idő, így szól az Úr, amikor megbüntetek minden körülmetéltet és körülmetéletlent. Más szóval a körülmetélkedés hagyománya semmit sem tehet majd az érdekükben, mert Isten őket is ugyanúgy megbünteti, mint a körülmetéletleneket. A rituálé mit sem ér, ha az ember szívében közben nem történt semmi. A bemerítkezés mit sem ér, ha közben nem valósult meg a Szentlélek munkája a szívedben. Szinte megfulladásig is tarthatnak a víz alatt, akkor sem fog ez a rituálé üdvözíteni téged. Bemeríthetnek előről, hátulról vagy bármilyen más pózban, ez nem fog téged megmenteni, ha közben a szívedben nem valósul meg a Szentlélek munkája. Az óember halott, régi természetünk halott, új életünk van Krisztusban, mert lélekben járunk. Ez az, ami számít, nem pedig a szertartások. Ezek az emberek azonban a körülmetélkedés rítusában bíztak, mert ez volt Isten különleges népének a jele. A körülmetélkedés hátterében azonban az az elképzelés állt, hogy a testies természetet jelképező előbőrt levágva, az emberek többé nem a test szerint kívántak élni, hanem a lélek szerint. Ez esetben viszont az történt, hogy bár körülmetélkedtek, vagyis magát a rituálét elvégezték, mégis továbbra is a test szerint éltek. Pedig a körülmetélkedésnek csak akkor van értelme, ha az ember a lélek szerint él. Pál is úgy érvel, hogy a test szerinti élet érvényteleníti a körülmetélkedést, a lélek szerinti élet lényegében szükségtelenné teszi ugyanezt, hiszen Isten az ember szívét vizsgálja. A bemerítés sem üdvözíthet téged, hiszen az életstílusod teljesen érvényteleníteti a bemerítkezési élményedet. Hiszen a bemerítkezés hátterében az az elképzelés áll, hogy meghalunk önmagunknak, a lélek szerint élünk, és új emberként akarunk élni Krisztusban. A bemerítkezés az egyháznak olyan, mint a körülmetélkedés a zsidóknak. Azt jelképezi, hogy többé nem a test szerint élünk, hanem a lélek szerint. Ha azonban te még mindig a test szerint éled az életedet, érvénytelenítheted bemerítkezésed jelentését. Ugyanígy, ha lélekben jársz és a lélek szerint élsz, olyan ez, mintha bemerítkeztél volna. Én hiszem, hogy be kell merítkeznünk, azt viszont nem hiszem, hogy addig nem üdvözülhet valaki, amíg be nem merítkezett. Abban nem hiszek, hogy elveszett az az ember, aki a lélek szerint élt, de nem volt lehetősége a bemerítkezésre. Eljön az idő, így szól az Úr, amikor megbüntetek minden körülmetéltet és körülmetéletlent. Egyiptomot és Júdát, Edomot és az Ammóniakat, Moábot és mindazokat, akik körülnyírt hajúak és a pusztában laknak. Mert mindezek a népek körülmetéletlenek, Izrael egész háza azonban körülmetéletlen szívű. Mindez csak egy üres szertartás volt a számukra, pedig Istennek a szív számít igazán. Halljátok meg az igét, amelyet az Úr mond nektek, Izrael háza. Így szól az Úr. A pogányok szokását ne tanuljátok el, és az égi jelektől ne rettegjetek, vagyis a csillagképektől. Mert csak a pogányok rettegnek azoktól. bizony a népek bálványai hiába valóak. Hiszen egy fát vágnak ki az erdőben, a mesterember keze készíti el baltával. Ezüsttel és arannyal díszítik, szögekkel és kalapáccsal rögzítik, hogy ne inogjon. Egyesek szerint ez arra az ősi szokásra utal, amelynek értelmében kivágtak egy fenyőfát, és arannyal meg ezüsttel díszítették decemberben. Így imádták Tamuszt, a babiloniak istenét, akinek születésnapját december 25-én ünnepelték, a téli napforduló idején. Egyesek szerint ez utalás lehet egy ősi szokása, amely pár ezer évvel Krisztus előtt már létezett. Mások szerint ez egyszerűen csak egy bálványra utal. Fogtak egy fát, kivágták az erdőben, kifaragtak belőle egy bálványt, majd a bálványt díszítették arannyal és ezüsttel. Szeretném kihangsúlyozni, hogy mindez emberi spekuláció, és egyik álláspont sem bizonyítható. Az viszont igaz, hogy a fenyőfa díszítés szokása már Krisztus előtt több ezer évvel létezett, illetve hogy a téli napforduló idején, december 25-én díszítették ezt, és így imádták Tamuszt, Szemirámisznak az ég királynőjének a fiát. Ha részletesebben is szeretnétek ezzel a kérdéskörrel foglalkozni, hadd ajánljam figyelmetekbe Hiszlop könyvét, The Two Babylons, azaz a Két Babilon címmel, amelyben részletes leírást találtok a karácsonyfa eredetéről. És ez bizony nagyon elgondolkodtató. Olyanok, mint madárjesztő az uborka földön. Nem beszélnek, hordozni kell őket, mert menni sem tudnak. Ne féljetek tőlük, mert nem tudnak sem rosszat, sem jót tenni. Nincs hozzád hasonló, Uram. Nagy vagy te, s hatalmad által nagy a te neved. Ki ne félne téged, népek királya? Bizony megilletesz téged, mert nincs hozzád hasonló a népek bölcsei között egyetlen országban sem. Egyaránt ostobák és bolondok, hiába való a bálványok útmutatása, fából vannak. Tarsisból hozott ezüsttel és ufázi arannyal vonják be. Mesterember csinálmánya, ötvös kezemunkája, öltözetük kék és piros bíbor, ügyes mesterek munkája valamennyi. De az Úr az igaz Isten, élő Isten, örökké való király. Háborgásától megrendül a föld, nem bírják el bosszus haragját a népek. Mondjátok meg nekik, hogy az Istenek kivesznek a földről és az ég alól. Nem ők alkották az eget és a földet. Az Úr ereje alkotta a földet, az ő bölcsessége szilárdította meg a világot, az ő értelme feszítette ki az eget. Azokról az Istenekről beszél a népnek, amelyeket ők maguk készítettek. És micsoda különbség van köztük és az élő Isten között? Létezik egy Isten, aki teremtette az embert, és léteznek emberek, akik megteremtették saját isteneiket. A próféta bizony nevetségesnek tartja, hogy az ember alkotta isteneket úgy kell cipelni egyik helyről a másikra, mert nem képesek arra, hogy bármit is megtegyenek önerőből. Mennydörgő szavára víztömeg támad az égen, felhőt hoz fel a föld széléről, villámokat alkot az esőhöz, és szelet bocsát ki kamráiból. Megáll a tudománya minden embernek, szégyent val bálványával minden ötvös, mert csalódik öntvényében. Nincs abban lélek. Hitvány és nevetséges dolgok azok, semmivé lesznek a megtorlás idején. De nem ilyen Jákob osztály része, mert ő a mindenség formálója, Izrael törzse pedig az ő tulajdona. Seregek ura a neve. Istent nem teremtették. Ő minden teremtője és formálója. Szedd föl a földről batyudat, ostromlott város lakosa. Mert ezt mondja az Úr. Én most kiröpítem paritjámból az ország lakosait. Sarokba szorítom őket, rájuk fognak találni. Jaj nekem, összetörtem, gyógyíthatatlan a sebem. Azt gondoltam, hogy majd csak kibírom ezt a bajomat. De ledöntötték sátramat, eltépték a sátor köteleket. Fiaim elhagytak, nincsenek. Nem feszíti ki senki a sátramat, nem vonja föl senki a sátorlapokat. Bizony ostobák voltak a pásztorok, nem keresték az Urat. Ezért nem boldogultak, egész nyájuk szétszóródott. Már a hír is megérkezett, nagy zúgás hangzik északföldje felől, Júda városai sivár pusztává válnak, sakálok tanyájává. Tudom, Uram, hogy az ember nem ura élete útjának, és a rajta járó nem maga irányítja lépteit. Fenyíts minket! Érdekes imádsága ez a prófétának. Uram, én nem vagyok elég bölcs ahhoz, hogy tudjam, melyik a helyes út, ezért kérlek, te irányíts. Tudom, hogy az ember útjai nem az ember kezében vannak. A saját határait felismerő ember lesz az, aki Istennek szánja az életét, és azt mondja, Istenem, kérlek, te irányítsd a lépteimet. Uram, de mértékkel, ne haragodban, hogy semmivé ne tégy. Töltsd ki lángoló haragodat a pogányokra, akik nem tudnak rólad, és a népekre, amelyek nem hívják segítségül nevedet, mert megemésztették Jákobot, végleg megsemmisítették, és elpusztították lakóhelyét. Isten rendkívül súlyos kijelentéseket tesz népének. A legsúlyosabb talán éppen az, hogy elmúlt az aratás, véget ért a nyár, és mi nem szabadultunk meg. Remélem, hogy közületek soha senkinek nem kell majd így kiáltania. A Biblia azt mondja, hogy ma van az üdvösség napja. Hívd segítségül az Urat, amíg még megtalálható, mert Isten lelke nem tusakodik velünk örökké. Ha folyamatosan elutasítod Isten kegyelmét és szeretetét, amelyet Jézus Krisztuson keresztül felkínál neked, egy napon Isten azt fogja mondani. Hagyd őket, ne imádkozz többé értük, és ne járj közben, mert ha meg is teszed, nem hallgatlak meg. Ekkor befejeződik az aratás, és vége szakad a nyárnak. Te pedig örökre elvesztél. De bárcsak sosem történne meg ez. Ne csapd be önmagad azt gondolva, hogy nyugodtan élhetsz a test szerint, hiszen Isten kegyelme valahogy majd úgy is elfedezi a bűnödet. Isten azt mondja, hogy a szívünket szaggassuk meg, ne a ruhánkat. Nem egy színjátékot kíván, hanem a szívünket és az életünket vizsgálja, és azt, hogy vajon oda szántuk-e azt neki. Ha úgy érzed, hogy ma rendezned kell az Istennel való kapcsolatodat, akkor arra bátorítalak, hogy tedd is meg ezt. Rendezd a kapcsolatodat Istennel, hiszen Isten azt szeretné, hogyha megtapasztalnád azt a megnyugvást, amit ő megígért neked. És csak úgy tapasztalhatod ezt meg, hogyha átadod neki az életedet. Az Úr legyen veletek, őrizzen meg szeretetében, erősítsen meg szent lelke által, és vezessen az igaz úton. Jézus nevében. Amen.